96,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A sportolóknak a Szent Péter Bazilikában tartott jubileumi szentmiséje után Leó pápa a téren körüljárva köszöntötte a híveket, majd a bazilika előterében tartotta meg az úrangyala imát. Beszédében leszögezte, hogy a sport a béke építésének egyik módja, mert a tisztelet és a méltányosság iskolája, amely a találkozás és a testvériség kultúráját gyarapítja. Arra kérte a pápa a sportolókat, hogy tudatosan gyakorolják ezt a stílust, szembeszállva az erőszak és az elnyomás minden formájával. Megjelent a falusi templomok felújítását biztosító kormányhatározat a Magyar Közlönyben, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár tájékoztatása szerint a Magyar Falu programban már több ezer falusi épületet, iskolákat, óvodákat, bölcsődéket, orvosi rendelőket, szolgálati lakásokat, kultúrházakat újítottak fel. Gyopáros Alpár ismertette, erre a célra ebben az évben 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A program kedvezményezettjei egyházi jogi személyek, a támogatás pedig az egyházi hitéleti ingatlanok védelmét, felújítását, eszközbeszerzését és bővítését szolgálja. A nyári hónapokban nem csak a hőhullámok, hanem a tömegesen megjelenő darazsak is veszélyt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozók számára. A mezőgazdasági munkák során egyre komolyabb veszélyt jelentenek a rovarcsípések, főleg a darazsaké. Idén nyáron különösen erős invázió várható, ami nem csak kellemetlenséget, hanem életveszélyt is jelenthet a földeken gyümölcsösökben dolgozók számára. A szakértők szerint elengedhetetlen a felkészülés és a meglévő védekezés, mely elsődlegesen a termelők és a gazdák feladata, ezért különösen fontos, hogy felismerjék a fészkek jeleit, és ne próbálják meg saját kezűleg eltávolítani azokat. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke szerint az elmúlt 2-3 évtized legrosszabb akác termését hozta az idei szezon, írja az Infostart. Bros Péter közölte, a gyenge eredmények oka a tömeges téli méhcsalád veszteség, az akácvirágzást megelőző súlyos fagyok, valamint a virágzás idején tapasztalt hideg és esős időjárás volt. A hazai méhészek a szokásos 1,2 millió helyett csak 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak dolgozni. Az Építési és Közlekedési Minisztérium engedélyével átütemezi az M7-es autópálya, M0-as autóút és Balatonvilágos közötti szakaszán zajló felújítási munkálatokat a kivitelező. Ennek értelmében a Budapest felé vezető oldalon a lehető leghamarabb befejezik a jelenleg is zajló munkálatokat, de augusztus 31-éig nem lesznek újabb terelések vagy munkavégzések ezen a szakaszon. A döntés célja, hogy a nyári időszakban zavartalanabb legyen a forgalom a Balatonról hazatérők számára. Több mint 20 ezer diák vehet részt az idei nyári diákmunkaprogramban. A regisztráció június 16-án hétfőn indul. A kormány 4,5 milliárd forint forrást biztosít a 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulók és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság javaslatát, amely a 10 évnél idősebb autók évenkénti műszaki vizsgáztatását írná elő, írja az Infostart. A magyar álláspont szerint az intézkedés aránytalan anyagi és adminisztratív terhet róna az autósokra és a hatóságokra. A javaslatot több más uniós tagállam is kifogásolta, így a jogalkotási folyamat további egyeztetéseket igényel. Híreink végén az időjárásról. Általában felhőtlen vagy derült marad az ég, de az éjszaka második felében a nyugati tájak fölé felhőzet érkezik, ami helyenként meg is vastagodhat. Csapadék legfeljebb a nyugati határvidéken fordulhat elő hajnaltól. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 18 fok között valószínű, de a derült hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Kollégáim Tompos Péter és Turi Sarolta, a bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a Múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Első Tamás egri püspökről. Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma Kesznyéten Szamárhátra és Nagybarcára látogatunk. Előzetesünkben Lenner Ádám beszél.
A vírus, és hát ugye itt a sertésre is veszélyes, a kecskére, birkára, tehát itt azért egy elég széles spektrum van, akiket ez érintett, és hát a sertés még rosszabb, ha úgy tetszik, mert iszonyat mennyiségű vírust ürít, ami viszont a levegőbe is tud terjedni. Nyilván ennek a távolsága az időjárás és a környezet függvénye, mert egy erdős, fás területről nehezebben jut ki a vírus, mert már a lomb is megszűri a levegőt. A száraz napsütés időben sem terjed úgy, mint párás szeles környezetben. Úgyhogy mi is minden óvintézkedést megtettünk, hónapokig senkit nem fogadtunk, sorompót csináltunk, feltöltöttük a fertőtlenítő készletet, ilyen nagyon egyszerű dolgokkal is, mint a klórmész, bevezettünk érkezési rendet, közlekedési rendet tényleg, hogy ki, hova, hogyan mehet. Szerencsére elmúlt, úgyhogy visszatérhettünk a régi kerékvágásba. Egyébként mi június 1-jel, tehát 11 napja nyitottunk, mert így most már teljesen biztos a történet.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunk szól. Török Szent Miklóson tárlat, Kisújszálláson Leltár című összeállításunkkal jelentkezünk. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg, melyben a csíksomlyói pünkösdi nagybúcsú szónokát György Alfréd, Kamilliánus szerzetest hallják. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Homa János hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Mögött hagytam, most valahogy mégis olyan szépnek tűnik. Elveszett sok bánat már belőlem, helyére lassan a béke költözik. Amíg az Isten énekelni hagy, az évem addig él boldog napokat, teszem a dolgom. Ez lett a sorsom, itt az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend, az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Voltam már a csúcson és a mélyben, de könnyek közt is
játszottam tovább. Bármi történt, csak haladtam az úton, és dúdoltam a túlélők dalát. S amíg az Isten énekelni hagy, a szívem addig él boldog napokat. Teszem a dolgom, ez lett a sorsom itt az ég alatt. Oh! Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Oh, yeah. Yeah. A sorsom itt az ég alatt, az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban folytatjuk tovább a beszélgetést Buda Péter atya teológiai tanárral, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Folytatjuk tovább Első Tamás egri püspök történetét, egy kicsit olyan, mint hogyha ilyen kalandfilmben lennénk, hiszen úgy beszéltünk arról, hogy ő részt vett az 5. keresztes hadjáratban, de hát azért ne felejtsük el, hogy amíg ő és ugye számos magyar ember és nem csak magyar európai uralkodó és sok mindenki kint volt, addig azért itthon zajlott az élet, polgári élet, az egyház élet egyaránt. Itt előző adásban már ő hazatért, tehát hogy onnan folytassuk, hogy tulajdonképpen mi történt addig, amíg nem volt itthon, mennyire kellett rendet tenni, mennyire zilálódott szét mondjuk az egri egyházmegye.
Ugye, amiről mi tudunk, azok leginkább okleveles említések, tehát az alapján lehet valamelyest rekonstruálni, hogy milyen dolgokkal kellett foglalkoznia. A keresztes hadjárat azonban mindenképpen egy presztízs nyerést, presztízs emelést jelentett a számára. Tehát méghozzá a legmagasabb szinten, tehát a pápaság irányából. Akik részt vettek keresztes hadjáratban, azok megbízhatóbb embereknek számítottak a Szentszék számára. Úgyhogy amikor ő hazajön, valószínűleg 1220 az, amikor már itthon van bizonyosan, tehát legalább egy évvel később ér haza, mint az uralkodója II. András, akkor az egyházban is voltak olyan helyzetek, ami megoldásra vártak, és akkor a Szentszék ilyen ilyenkor előszeretettel bíz meg olyan személyeket, akik megbízhatónak bizonyulnak, már pedig egy keresztes hadjáratot megjárt püspök, az mindenképpen a megbízhatóbbak közé tartozik, hiszen ebben az időben már a püspökök sem mentek olyan túl sűrűn keresztes hadjáratba, akik ezt vállalják, azok mindenképpen a szentszék iránti nagy elkötelezettségről tesznek tanúságot. Úgyhogy amikor ő hazajön, akkor egy ilyen kérdés is fönmerült, hogy, és erről van dokumentumunk, tehát méghozzá egy szentszéki levél, amelyben őt és a Róbert nevezetű veszprémi püspököt megbízzák azzal, hogy vizsgálják ki a pécsi püspöknek a helyzetét. Ugyanis Rómába az a hír érkezett, hogy az esztergomi érsek kinevezte őt pécsi püspökké, sőt, föl is szentelte, noha a hírek szerint nincs meg sem a kánoni kora, sem a kellő képzettsége ahhoz, hogy püspök legyen.
Úgy fogalmaztál, hogy kinevezte és fel is szentelte. Most ez a kettő, ez nem egybecsengő dolog? Mert hogy valakit kineveznek, és mondjuk az esztergomi érsek fogja őt püspökké szentelni, de hogyha kineveznek valakit, akkor mondjuk szentelik is, nem?
Igen, csak hát közben idő telik el, és a szentelés azt megelőzi a római megerősítés. Tehát amennyiben nem püspökről van szó, akkor még meg kell várni, akkor választott vagy kinevezett püspöknek nevezik, és meg kell várni, amíg a szentszék jóvá hagyja ezt a választást, és akkor utána szentelik föl püspökké. Abban az esetben, ha már püspök, és arról van szó, hogy áthelyezik egy másik egyházmegyébe, akkor nyilván nincs szükség szentelésre, de itt eleve az a probléma, hogy talán föl sem lehetett volna szentelni, hiszen fiatalkorú. Tehát megvan, hogy ugye mindig az egyház mindig megszab bizonyos korhatárokat a házasságnál is, ami alatt nem lehet házasságot kötni, legfeljebb jegyességet, vagyis hogy összeboronálják
a gyerekeket, igen.
Így van, de meg kell várni, amíg betöltik a kánoni kort, amikor házasságot köthetnek. Lesz ilyen probléma is majd az egri püspökök történetében, illetve ugyanez vonatkozik a papságra is, meg a püspökökre is. Tehát itt most egy olyan hír érkezett Rómába, hogy ez a pécsi püspök ez még túl fiatal volt, és ahogy mondtam, nincs kellőképpen fölkészülve, tehát teológiai, egyházjogi ismeretei talán hiányosak. És éppen ezért kapja a két püspök a két, illetve azt a megbízatást, hogy vegyék pártfogásba ezt a fiatalembert, és kellő bölcsességgel igyekezzenek belőle püspököt nevelni. Közben azonban, hát nyilvánvaló, hogy az esztergomi érsek is tevékenykedik, ugye János érsekről van szó, ő is tájékoztatja a szentszéket, és kiderül, hogy tulajdonképpen a dolog az tártalan, mert a pécsi püspöknek mind a kora megvan, mint pedig a képzettsége, és akkor így aztán a Tamás püspök kap egy újabb levelet, ugye Róbert veszprémi püspökkel együtt, hogy tisztázódott az ügy, többé már ne zargassák a pécsi püspököt azzal az üggyel, amire egyébként korábban pont a szentszék kérte fel őket.
Akkor megoldódott a pécsi püspök alkalmassága, illetve érettsége.
Tehát a levél, tehát a második levél ezzel kapcsolatban, az már 1221-ben érkezik. Tehát amikorra úgy tűnik, hogy az esztergomi érsek tisztázta a szentszék előtt azt, hogy ő, tehát jogos volt a fölszentelés. Thank you.
Most ugye ez Egertől független eset, most még ebből volt egy pár, ami ugye nem az Egri egyházmegyét érintő, vagy pedig azért az Egri egyházmegyére vonatkozó cselekedeteiről is tudunk.
Hát van olyan, amikor az egri püspök kap fölhatalmazást arra, hogy tisztázzon bizonyos anyagi ügyeket. Ugyanis amíg a király kín volt, a keresztes hadjáratban, meg nemes urak is, az itthon maradottak, egyházi személyek is, világi személyek is, hát igyekeztek ezt kihasználni, és esetleg birtokokhoz jutni, és amikor a király visszatért, akkor viszont ő még igyekezett minél több ilyen dolgot visszaszerezni. És ebből is volt egy konfliktus, amikor is az aradi prépost a királynak a szemére vetette azt, hogy megfosztotta őt minden vagyonától. És ennek az ügynek a kivizsgálására is Tamás püspököt kérte föl a szentszék, azzal a meghagyással, hogy a két felet békítse ki egymással, ugyanakkor viszont a préposnak juttassák vissza a neki járó javakat.
Más ilyen eset, amiben egri püspöki mi voltja miatt kérték fel?
Még izgalmasabb, az előbb már céloztam rá, hogy lesz itt még egyéb dolog is, ami megint ilyen korhatáros idézőjelben. Ez pedig pontosan a királyi házat érinti, mert 1222-ben Béla herceg, ugye a későbbi negyedik Béla királyunk, bejelentette a pápának, hogy most már nagykorú, és ugye őt korábban eljegyezték Laskáris Máriával. És ő nagykorúként nem kíván vele házasságot kötni, hanem inkább ezt a frigyet, amit jegyesekként már összeboronáltak számukra, ezt ő kéri, hogy bontsák föl.
Ennek az okát tudjuk?
Igen, az oka az nagyon egyszerű, és pedig az, hogy tulajdonképpen az apukája, második András király, kényszeríti Bélát, hogy ezt a kérvényt beadja a szentszéknek. Mert hogy közben második András nyilván más jegyes nézett ki Béla herceg számára. Tudjuk azt, hogy ebben az időben a politikai helyzet változásával a házassági ügyeket is változtatták, mert nagyon sokszor a szövetségeket vagy a barátságokat, azokat pontosan házassággal pecsételték meg. Tehát ami korábban úgy tűnt, hogy Laskáris Máriával kötött frigy az megfelelő nem csak Béla számára, az a legkevésbé érdekelt bárkit is, hanem a magyar királyság számára, úgy tűnik, hogy most valami jobb lehetőség adódott, és így aztán, mivel ez a levél ez elment Rómába, harmadik Honorius pápa megkéri Tamás egri püspököt, Sándor váradi és Berck váci püspököt, hogy vizsgálják ki az ügyet, hogy most igazából mi is történt. Amikor, hát ebbe ők bevonják egyébként a többi püspököt is, mert itt azért sokkal fontosabb dologról van szó, hiszen ez már az egész királyságnak az ügye, és hát kiderült, hogy ez az előterjesztés, ez valótlan, ugyanis a házasságot, amikor Béla nagykorú lett, akkor azt már megkötötték. Tehát itt igazából nem a jegyesség felbontásáról, hanem házassági érvénytelenítésről lehetne szó. Sőt, második András Magyarország királynéjává is koronázta és fölkente a menyét. Csak ugye ez belső ügy volt az országon belül, viszont ezt akarta megváltoztatni második András, ezért íratta meg a fiával azt az előbbi kérvényt, és a helyzet az, hogy utólag kiderült, hogy Béla herceg egyáltalán nem akart elválni, sőt, odáig fajul a dolog, hogy inkább elmenekülnek a feleségével, és Lipót osztrák hercegnél találnak menedéket egész addig, amíg második András hogy meg nem békül a helyzettel. Egyébként harmadik Honorius pápa is úgy rendelkezett, meghagyta Bélának, hogy fogadja vissza a hitvesét mindenképpen, és emiatt is dúlt-fúlt második András. Ezért kellett a fiataloknak elmenekülniük. Utána azonban úgy tűnik, hogy rendeződik a helyzet, mert 1224-ben a pápa és a király kibékülnek egymással, és ennek az lesz a következménye, hogy Bélát is rehabilitálják, nem csak hogy visszatérhet, hanem egyben megbízzák Horvász Lavonországnak a kormányzásával.
Most amúgy ez a kérvény, akkor még egyszer ez úgy érkezett meg, hogy Béla herceg, ugye az apja nyomására az eljegyzést akarta felvontani. Ugye pont az előbbiekben beszéltünk arról, hogy azért megvan ennek az előírása most, hogy a püspök hány éves lehet, hogy a házasságnál is, de, tehát azért valóban uralkodóknál nem csak jegyesség, hanem korai házasságok is voltak. Az ugye más kérdés, hogy külön éltek, meg nyilván kiskorú gyermeknél nem hálták el. Tehát, hogy akkor itt, hogyha eleve tudják, hogy házasságról van szó, akkor miért egy eljegyzést akarnak felvontatni, holott az egy de jure is egy házasság volt.
Úgy tűnik, hogy ez egy kicsit zavaros ügy. A Béla-féle kérvényben jegyesség van. Tehát nem tudjuk, hogy igazából mi járt Második Andrásnak a fejébe. Ő úgy gondolt, hogy ezzel a kérdéssel, hogy ezzel a kéréssel, amelyre a pápa pozitív választ ad, akkor el van intézve az ügy. Igen, ám csak, hogy a pápa ezt sokkal fontosabbnak tartott, és pont ezért kérte föl Tamás püspököt és püspöktársait, akik aztán kiterjesztették, gyakorlatilag Magyarország összes püspöke belefogott az ügy kivizsgálásába, kivéve az esztergomi érseket, és a válasz az pedig teljesen egyértelmű volt.
Azt tudjuk, hogy ki lett volna az új jelölt? Új feleség jelölt? Arról nincs szó.
Nem tudjuk. Ezekből az oklevelekből ez nem derül ki. Természetszerűen nem derül ki, mert hogyha kiderülne, akkor egyértelmű, hogy itt a házasság szentségének egy súlyos megsértéséről lenne szó.
Menjünk izgalmasabb témába. És hogyha már itt olyan sokat elhangzott ez a 1222-es dátum, azért ez más szempontból is nagyon érdekes, hiszen hát gyakorlatilag az előtt és azóta sem, hát illetve Második András alatt több is, ugye egy aranybulla lett kiadva, mert hogy már olyan tarthatatlan volt a helyzet, ugye Második András uralkodás idején, ugye kizsákmányolás, birtokadományok, tisztséghalmozások, stb., hogy egyfajta kompromisszumot kellett kötni. Most az, hogy ez Tamás püspökünk szempontjából miért fontos, hát nyilván mint egyházi méltóság, azért gondolom egy ilyen kiadatáskor, vagy ennek a felülvizsgálatakor egy püspöknek is szerepe van.
Persze, már csak azért is, mert ugye ez egy Székesfehérvárra össze volt hívva az országgyűlés, tehát ott nem csak a király volt jelen, hanem az arisztokrácia, sőt a kisnemesek is képviseltették magukat. Ez az egyik, tehát ilyen szempontból, mint püspöknek neki ott kellett lenni. Másrészt ne felejtsük el, hogy ő korábban királyi kancellár volt, ami azt is jelenti, hogy nem csak az egyházi ügyekben, hanem a királyi ügyekben is, és az udvarnak az ügyeiben is nagyon jártas, hogy igazából mennyire folyt ő ebbe bele, tehát hogy mi az, amit esetleg ő fogalmazott meg, vagy ő készített el, azt nem tudjuk. Majd még lesz egyébként ennek egri vonatkozása az aranybullának, de az a lényeg, hogy mindenképpen jelen van, és biztos, hogy neki fontos szerepe van mindebben. Egyébként ugye az aranybullával kapcsolatban pont amikor ezelőtt pár évvel volt az évfordulója, a 800 éves évfordulója a kiadásnak, és akkor nagyon sok új információ került napvilágra ezzel kapcsolatban, hiszen a történészeink rá vetették magukat, és a korábbi szemlélet, hogy miszerint tulajdonképpen Második Andrást sarokba szorították, és kényszerűségből adta ki ezt az aranybullát, most egy másik szemlélet erősödött meg, hogy tulajdonképpen nem erről van szó, hanem Második András egy újfajta belpolitikát kezdett el kialakítani, és ahhoz volt szüksége neki alapként erre az aranybullára, amely igazából tényleg egy kompromisszumos megoldás, ami alapján azonban másképpen tudja irányítani az országnak a belügyeit, mint korábban. De érdekes, tehát én elolvastam egy csomó cikket ezzel kapcsolatban, mert engem is érdekelt a téma, és sokkal pozitívabban állítják be Második Andrásnak a szerepét az aranybulla megszületésében. De talán még egy szót azért szóljunk arról, hogy mi az, hogy aranybulla. A dokumentumokat, amiket kiadtak okleveleket, azokat pecséttel látták el, és általában viaszpecsétet alkalmaztak, azt keverték különféle szilárdító anyagokkal, például agyaggal, és akkor azt rögzítették a dokumentumhoz, vagy úgy, hogy zsinórosan, és akkor függőpecsétként volt rajta, vagy pedig úgy, hogy valahogy átfűzték magán a dokumentumon, úgy alkották meg, és akkor abban nyomták bele a megfelelő pecséteket, mert egy-egy ilyen dokumentum jó néhány esetben nem csak egy pecsétet tartalmazott, hanem általában a szerződő felek mindegyike lepecsételte, vagy pedig, hogy megerősítsék, ezért mások is oda tették a pecsétjüket. A lényeg, tehát a viasz volt a legelterjedtebb, és itt is megvoltak azok, hogy ki milyen színű pecsétet használhatott. Na most, ritka esetekben használnak fémpecsétet. Ezek közül a leggyakoribb az az ólompecsét, ugye azért, mert az ólom az egy viszonylag képlékeny fém, amelyet be könnyű belenyomni keményebb anyagból készült pecsétnyomókat. Ha meg ki akarták hangsúlyozni azt, hogy egy nagyon fontos dokumentumról van szó, akkor jelenhetnek meg a nemes fémek, és ezek közül is természetesen az arany a legkiválóbb. Tehát aranybulla, ugye ezt az egyet ismerjük így, hogy az aranybulla, de valójában ez mondhatjuk, hogy egy műfaj, tehát aranypecséttel ellátott oklevél. Ugye az aranybullából is készült több példány, amelyeket lepecsételgettek, és utána megfelelő helyekre elküldtek, hiteles helyekre, ahol őrizték őket, levéltárakba, és természetesen egy-egy ilyen nagyon fontos dokumentumból, ami egy ország belügyeit rendezi, és ebbe benne vannak ugye az egyházi ügyeknek az intézése is, bár magában az aranybullában viszonylag kevés rész foglalkozik az egyházi ügyekkel, egy ilyen dokumentumot el kellett küldeni a Szentszéknek is. Tehát az aranybulla, ez maga, hogy aranypecsétekkel van ellátva, jelzi, hogy ez egy nagyon fontos dokumentum, egyébként tényleg valóban az, tehát a magyar jogtörténet szempontjából is, meg a magyar alkotmány történet szempontjából is nagyon fontos iratról van szó.
Ez az ominózus országgyűlés, ami 1222 májusában gyűlt össze, ahol ugye Tamás püspök is ott volt, tehát hogy tulajdonképpen ezt összehívják egyházi méltóságokkal, nagyurakkal, stb. Érintettekkel, ha mondhatom így, és itt kihirdetik, és akkor itt tulajdonképpen ezt törvénybe iktatják, deklarálják, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Igen, tehát az a helyzet, hogy ezt a dokumentumot a király már előkészítette. Tehát nem ott kezdenek el róla igazából.
Tehát a kész dokumentummal mentek már az országgyűlésre véletlenül.
Igen, a király készül, azért hívta az országgyűlés, hogy tulajdonképpen az országgyűlés ratifikálja ezt a dokumentumot, és akkor szépen lepecsételték, és onnantól kezdve kihirdetésre került és érvénybe lépett.
Az aranybullának a rendelkezéseiben egyházi dolgokról nem nagyon tudunk, én úgy emlékszem, tehát ugye itt a fő dolog ugye a tisztséghalmozás, amiket
így
ugye
van,
már korábban említettem.
Ami érinti az egyházat, ugye az a dézsma.
Igen.
És pedig az, hogy a régi hagyományt kell erősíteni, és pedig, hogy természetben fizessék a dézsmát, illetve hát az egyháznak bizonyos privilégiumai, amelyek mondjuk adómentesek voltak, vagy vámmentesek voltak, ezeket érintette az aranybulla az egyházi részről, de az egyház ezt is sérelmezte.
Mert mi volt a probléma?
Nyilvánvaló, hogy erről már az előző adásban is beszéltünk, hogy a dézsma beszedésnek a lefolyása az sokkal nehézkesebb, hogyha természetben történik, és az egyház ahhoz szeretett volna inkább támogatást kapni, hogy pénzben
fizessék. Jó, de mondjuk nyilván ugye a jobbágynak egyszerű...
Volt. Nagy pénz volt. Ebben az időben már kellő mennyiségű ezüst volt az országban. Már csak azért is, mert Európa legnagyobb ezüst kitermelői voltunk.
De mégis ahhoz ragaszkodtak, mármint ugye a jobbágyság, és akkor ezek szerint ugye az aranybulla is ezt preferálta.
Igen, mert hogy tehát számukra kényelmesebb volt, és az egyház számára viszont a másik lett volna a kényelmesebb. Pénzbeli tized.
De végül is most az aranybulla erről rendelkezett, tehát akkor ennek így kellett történnie.
Igen, de az egyház ez ellen tiltakozni fog.
De majd erről később beszéljünk?
Igen, mert 10 év múlva egy újabb kiegészítést kell.
És kap a bulla, igen.
Így van.
1231-ben.
Igen, a beregi.
Igen. Annak van jelentősége itt a mi szempontunkból, hogy ugye említetted, Péter, hogy több példán készült, és ugye a szentszéknek is kellett vinni, tehát mondjuk a szentszéknek egyfajta jóváhagyását kellett kérni az aranybullára, vagy jó, hogyha tudott róla, vagy...
Alapvetően jó, hogy tudott róla, hiszen egy keresztény királyságról van szó. Másrészt ugye az egyházi ügyek azért érdekelték a szentszéket is.
Tehát tudott róla, vélemény, visszajelzés, valami érkezett róla?
Igen, a szentszéknek nem volt túl jó véleménye az aranybulláról.
Mi volt a kifogás?
Hát pontosan az, hogy az egyháznak korábbi privilégiumait érintette. De erről azt már említettem.
Igen, de mondjuk azt, hogy a szentszék kifogásul egy végül is egy tulajdonképpen egy ilyen belpolitikai dolgot, ami értem én, hogy az egyházat is érinti, de attól függetlenül most az, hogy neki nem tetszik, attól ezen nem kell változtatni.
Pillanat, itt nem, azért ez nem így működik. Ugyanis az egyház egy olyan nemzetközi intézmény volt, amely államok fölött működött. És az egyháziak, azok ugye bárhol is éltek az államokban, ebben az időben az egyház bizonyos szuverenitással rendelkezett az államok területén belül is, és az egyháznak ugye volt egy külső vezetője, a pápa. Nyilvánvaló, hogy a pápa számára az volt a legfontosabb, hogy az egyházak a különböző országokban a legjobb körülmények között tudjanak működni. És ide tartoznak az anyagi vonatkozások is. Ugyanakkor pedig nem szabad elfelejteni, hogy az uralkodók azok nem állnak az egyház fölött, hanem az uralkodó is tagja az egyháznak. Tehát ilyen szempontból ugye a lelki hatalmat tekintve, ne felejtsük el, ez még mindig az az időszak, amikor az investitúra küzdelmek még zajlanak, és egyre inkább az egyházár nyerésre.
Én ezt értem, hogy az egyházra vonatkozó rendelkezéseiről elmondja véleményét, de beleszólni egy kiadott aranybullába, megváltoztatni azt...
Mindenképpen joga van a pápának, tehát felszólíthatja az uralkodót, hogy módosítson, mert az egyház ezt nem tartja jónak, és esetleg szankciókat is alkalmaz, ami majd be is fog következni.
Jó, de nem egyből, hanem azért éveket kell rávárni.
Másik izgalmas dologról kell beszélni, ami megint azt mutatja, hogy az egri püspök, hát egri dolgairól tényleg keveset tudunk, viszont azt mutatja, hogy mennyire fontos volt az egri püspök, hogy az országos nagyügyekbe kap megbízatásokat.
Mert hogy ez amúgy nem jellemző?
Nem mindegyik.
Ja, tehát, hogy most ő, mint ugye kancellár...
Korábban kancellár és Szentföldet megjárt püspök, nagy bizalmat élvez a Szentszék részéről, hogy olyan ügyeket, amelyik Magyarországon zajlanak, ő vele rendeztessenek el. Ugye nem minden esetben küld a pápa külön egy legátust egy-egy ügynek a kivizsgálására, hanem megbízza a helyi püspököket, de nem mindegyiket. Nyilván Tamásnak már van a korábbi ügyek alapján egy respektje Rómában, hiszen elég érdekes ügyeket bíztak rá, amelyeket sikerült megoldani. És éppen ezért az a kérdés, amely fölmerül ugye Erdélyben, erre is ő kap majd megbízatást, méghozzá azért, hogy II. András a keresztes hadjárat alkalmával nagyon fölfigyelt a német lovagrendre. És úgy látta, hogy a német lovagrend az egy kiváló lehetőség lenne, hogyha megtelepítenénk Erdélybe, és II. András betelepíti őket a barcaságba, Erdélybe. Igen ám, de rögtön terjeszkedni kezdenek, és igényük van arra, hogy saját hierarchiával rendelkezzenek, és a pápa éppen ezért a Tamás püspököt utasította, hogy a német lovagrendnek az ügyeit mozdítsa elő, mégpedig úgy, hogy a papok számára biztosítson ott lehetőséget, hogy a német lovagrend által felügyelt területen a pasztorációt végezzék. Tehát érdekes az, hogy nem a gyulafehérvári az erdélyi püspököt bízták meg ezzel, hanem az egri püspököt bízza meg ezzel III. Honorius pápa. Igen ám, csak hogy közben megváltozik a helyzet, mert hogy ugye ez az utasítás 1224-ben történik, hogy szervezze meg tehát itt a papi ellátást ezen a területen. Igen, csak hogy közben II. András úgy látja, hogy a német lovagrend túlságosan nagy hatalmat kapott, és ő nem kívánja azt megerősíteni, hogy mint egy önálló területi egységként, államként működjön az államon belül, amit egyébként a gyulafehérvári püspök is kifogásolt, hogy most egy területet kiszakítottak az ő püspökségéből, és mivel a német lovagrend ellenáll, ezért a király katonailag megszállja a barcaságot, és a német lovagrendet elűzi erről a területről, úgyhogy mire Tamás püspök hozzálátott volna a szervezéshez, addigra okafogyottá vált az ügy.
Pont azon gondolkoztam, hogy korábbi püspököknél beszélgettünk arról, hogy ugye püspökként ítélkezhetett. Első Tamás egri püspöknek is voltak ilyen bíráskodó tevékenységek, és legalábbis maradtak fent.
Igen, méghozzá 1221-ben találunk ilyet, amelyet a Váradi regisztrumban dokumentáltak, hogy ítélkezett jobbágyok fölött, és mivel hogy az ügyet nem tartották kellőképpen kivizsgálhatónak, ezért aztán Váradra küldték őket tüzes-vas próbára, amiről már megint Igen. beszéltünk előző adásban, hogy ilyen bizony előfordult, illetve hogy egy Demeter nevezetű komeszt fölött kellett ítélkeznie, aki ellen panaszok sok vádat emeltek, és itt a végül is a püspök felmentette a vád alól, tehát úgy találta, hogy hamisan vádolták meg. Ami viszont még érdekes, hogy ugye nála is vannak ilyenek, hogy adományozások. És ez már olyan, amit az egyházmegyét érinti, ő megerősíti a káptalannak adott korábbi adományt, hogy a káptalan ne szűkölködjön, ezért aztán, amit már korábban második katapán nekik adományozott, azt megerősítette. Ezek a megerősítések, amikor ilyen adományok megerősítéséről van szó, ez nem azt jelenti, hogy sok esetben csak, hogy megismétli, hanem az, hogy közben történt valami. Uh-huh. Tehát azt jelentheti sok esetben, hogy valahogy az az korábbi adomány az elveszett. Tehát valaki például megszállta, és attól vissza kellett szerezni, és akkor most megerősítik, hogy már az előző püspök által adott adomány továbbra is érvényben van. Tehát mondhatjuk azt, hogy a kortársaknak a tudomására hozzák egy visszaélés kapcsán, hogy azt senkinek eszébe ne jusson megkérdőjelezni, hogy az igenis az egri káptalant illeti meg.
Van-e még valami fontos első Tamás egri püspökségével kapcsolatban, meg egyáltalán az ő itt töltött évét, tehát tudjuk, hogy meddig volt ő egri püspök, ez biztos, vagy egy információs adat-e?
Ami még érdekes, ugye a szerzetesekkel kapcsolatban, tehát a szerzeteseknek a megjelenése az egyházmegyékben az mindig fontos, és pontosan első Tamással kapcsolatban vetik föl néhányan korábbi történészek körül, hogy talán ő volt az, aki a domonkosokat ide telepítette. Méghozzá talán 1221-ben. Azonban ez gyakorlatilag lehetetlen, tehát a későbbi történészek kiderítették, hogy ez az állítás vele kapcsolatban, ez egy tévedés. Ugye erről nincsen dokumentum, csak feltételezték róla későbbi dokumentumoknak a vissza következtetéseiből, de hát nem, ez nem az ő nevéhez fűződik. Na most, hogy mikor is fejeződött be az ő működése, ezzel kapcsolatban is vannak kételyek, tehát különböző történészek más és más időpontokat adnak meg. Ami azonban figyelemre méltó, hogy még 1224-ben Tamás püspök életében is bekövetkezik az, amit már láttunk más egri püspök esetében is, hogy ha az esztergomi szék megüresedik, akkor...
Egerből költöznek át Esztergomba, igen.
Így van, és itt is ez következik be. Igazából nem tudjuk pontosan, hogy mikor is van, de 1224-ben már olyan levelekkel találkozunk, amelyek a szentszék részéről, amik esztergomi érsekként jelölik meg őt, ami azt jelenti, hogy hát valószínűleg ebben az évben vagy 1223-ban annak a vége felé kerülhetett át az üresedésben lévő esztergomi székbe, és utána itt folytatja a tevékenységét, azonban nem sokáig, mert hogy minden valószínűség szerint még ugyanabban az esztendőben meghal. Igaz, még van egy levél, amelyet harmadik Honorius pápa december 4-én ír hozzá, és ebben még ugye úgy tűnik, hogy ő az esztergomi érsek, azonban a következő esztendőben már teljesen eltűnik a színpadról, utána új szereplők jelennek meg, és ez mutatja, hogy lehetséges az, hogy már decemberben, amikor ez a levél keletkezik Rómában, már akkor is halott volt, hiszen ugye már erről is beszéltünk, hogy ilyenkor néha, főleg télvíz idején
hetek, hónapok,
amíg az információ egyik helyről a másikra eljut.
Az a lényeg, hogy 1224-ben ő elhunyt, mint esztergomi érsek, minket majd az érdekel, hogy 1224-től ki került az egri püspöki székbe. Erről már csak a következő adásban beszélünk.
Thank you. mai adásban Első Tamás egri püspökről, Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.